sokáig kínlódott ott. Bosszúsan és kétségbe esve, amíg ki tudott kapaszkodni egy nagy gömbölyű kőre. Megállj! Megállj! Csak szuszogta neki mérgesedve. Megállj! Fölnézett a sziklára, de az asszony nem volt ott. Bizalmatlanul forgatta körbe a fejét, nem volt sehol. Hé! Te! Hol vagy? Fölnézett a sziklára, de az asszony nem volt ott. Bizalmatlanul forgatta körbe a fejét, nem volt sehol. Hé, te! Hol vagy? Csak a víz harsogott körülötte, és magasan a sziklák fölött a nap sütötte fenyves, mintha gúnyosan vigyorgott volna. Hé! Ordította Schwarz úr megijedve, hozd vissza a ruhámat, te! A ruhámat! A ruhámat! A túlsó parton emberek bukkantak elő az égerek mögül. A kiabálásra megálltak, és kíváncsian néztek a patak felé. Négyen voltak. Schwarz úr egy pillanatig döbbenve nézte őket, és mesztelenségét igyekezett elrejteni gyorsan a víz alá, aztán integetni kezdett feléjük. Segítség! Emberek! Ellopták a ruhámat! Segítség! Az emberek összenéztek, mintha tanakodnának. Aztán lassan megindultak a patak felé, mögöttük föltűnt két csendőr is. Csendőrök! Csendőrök! Kiabált Schwarz úr a vízben. A csendőrök gyors katonás léptekkel jöttek keresztül a gyepen, szoronyuk csillogott, csákójukon lengett a kakastól, odajöttek a vízpartjáig, és rábámultak Schwarz úrra. Feredni tetszik, Schwarz úr, kérem! Feredni! Kérdezte az egyik mosolyogva. Fürdik az ördög, kiabált ki Schwarz úr a vízből. Ellopták a ruháimat! Kicsoda! Egy asszony, ide vitte fölni, s rámutatott a sziklára. A csendőr szigorúan nézett oda föl, de nem látott senkit. Biztos ez, Schwarz úr, kérem, hogy oda vitte. Biztos, hát még ki is kacagott. A csendőr megeresztette a hangját. Hé, te! Hozd vissza a ruhát! De a szikla nem mozdult, és semmi sem mozdult a túlsó parton. Hé! Rikkantott a csendőr. Felszólítalak a törvény nevében, hogy hozd vissza a ruhát! Az emberek figyeltek, a csendőrök is figyelték, de válasz nem jött. Hallgattak mozdulatlanul a sziklák és az erdő. No, azt már elő nem hozza száz csendőrsé, dünnyögte az egyik ember a csendőrök mögött. A két csendőr tanácstalanul nézett össze. Tetszik ismerni a tettest? A víz zúgása elnyelte a szavukat, Schwarz úr füléhez emelte a kezét. Mi? Tetszik-e ismerni a tettest? Üvöltötte a csendőr. Nem! Egy asszony! Soha se láttam! A csendőrök vállat vontak, Schwarz úr kezdett már kékülni ott a vízben. Valami ruhát kerítsenek, hideg a víz! Kiabálta kétségbe esettem. Az egyik hórihorgas csendőr leoldott a tarsójáról az összecsavart esőköpenyt. Iholni! Rázta meg, tessék csak kijönni! Schwarz úr megindult. Idétlenül totyogott a vízbe, megcsúszott, arcán zavar, szégyen és bosszúság volt, szája elkékült a hideg víztől. A csendőrök komolyan álltak a parton, és elfordították a fejüket. A négy ember kimerett szemmel bámulta a nagy löttyet, úri hasat, és volt olyan, aki megcsóválta a fejét. Na, végül aztán partra jutott valahogy, és diregő kezekkel húzta vizes testére a durva katonai esőköpenyt. Földig ért, és kezei se látszottak a bő kabátújjakból. Csak a hasán feszült valamennyire. Az emberek vigyorogtak. Az egyik csendőr előhúzta táskájából a jegyzőkönyvecskét, és megnyálaszta a plajbást. Szóval név szerint nem tetszik ismerni a gyanúsított szemét. Ismeri a keserűség, hogy megenné, vacogott Schwarz úr az esőköpenyben. Az baj, akkor valami írást, leírást tessék adni róla. Ismertető jeleket. Asszony fiatal, hosszú aranyszőke hajjal, kongyban, nem, kibontva. Aludna egész a derekáig, borzasan. Igen. Hát még, milyen ruha volt rajta? Ruha, azt nem tudom, nem volt ruha rajta. A csendőr kezében megállt a plajbász, az emberek jelentősen összenéztek. Nem volt ruha rajta. Mezítelen volt, azt tetszik mondani. Én, vagyis... Az egyik ember megszólalt hátul, halkan dörmögve. Mezítelen asszony személy aranyos hajjal. A fontinelen is így mondták. A csendőr hátra nézett. Mit beszéltek? A Toma esete, meg most ez a másik, felelte az ember, és elgondolkodva nézett a csendőrre. Az asszony féle, aki a Strugában énekel éjszakánként, boszorkány vagy mi? Áll, ostobaság! Mordult föl a csendőr, aztán Schwarz úrhoz fordult. Majd fölveszem a jegyzőkönyvet otthon, most más dologba járunk. Történt valami. A Strugban újra nyakát törte egy ember. A csendőrök rántottak egyet a puskaszíjukon, és elindultak. Az emberek némán mentek mögöttük. A kiskövér ott maradt a patak mellett, a földigérő esőköpenyben, mezit láb, és bámult utánuk, amíg elnyelték őket a Strug sziklái. Aztán szinte ilyetten fordult vissza a patak felé, és aggodalmas arccal nézett föl a sziklára, ahol utoljára látta a mesztelen, aranyos hajú asszonyt. De nem volt ott senki. Csak a nap vetett sárga foltokat a fák alá, és egy nyírfa levele hang nélkül reszketett. Egy ideig még állt ott, és gondolkozott, hogy átmenjene, és megkeresse ott túl a titokzatos asszonyt és a ruhákat. De valami furcsa félelem borzongatta. Eszébe jutott, amit az emberek beszéltek. Aztán lassan, vigyázva lépegetve megindult a patak mentén lefele. Óvatosan emelgette csupasz lábait, és néha visszanézett. A hosszú esőköpeny szegélye itt-ott megakadt egy-egy kiálló kőben. Az asszony akkor már a zimbru alatt szedegette a málnát fönt a napfényes üverben. Néha halkan kuncogott, amikor eszébe jutott a csúnya kis pocakos ott lent a patakban, vajon meglelte-e azóta a ruhákat, vagy még mindig keresi? Sok málna volt ott. A zimbru alatt szép nagyszemű piros málnák, egyik másik bokorról már hullott is. Kövér rigók zörögtek a málnavész sűrűjében, és szedték össze a lehullott szemeket. Fönt az üver gerincén valami nagy állat csörtetett a bozódban, bizonyára medve. Itt-ott széles vadcsapások kanyarogtak a málnás között, csülkök nyomai látszottak a mohában. Hamarosan jól lakott, aztán már csak úgy csipegetve haladt fölfele a vadcsapásokon. A nyomok rendre átvezettek a Valkal utcába. A Zimbru szökletes taraja elmaradt, és nem sokára hallani lehetett a Valkal utca vizét mélyen bent a fák közt. Délelőn volt a nap, mire odaért a vízhez. Ivott belőle, jó ízű volt. Majd lehevert egy juharfa alá félárnyékba, és nem sokára már aludt is mélyen, egészségesen. Mire fölébredt, a nap már kezdett aláhajolni. Újra ivott a vízből, aztán sietve megindult a forrás mentén fölfele. Estére fönt volt a plájon. A Sesukon talált egy üres pásztorkalibát, abban megétszakázott, néhány gombát megsütött vacsorára, egyéb nem volt. Reggel tovább indult a Zsisa felé. A Zsisa folyám fölött, ahol a pláj elágazik, megállt és gondolkozott. Sokáig állt ott, és elnézett az Ulmu felé. Lent messze zúgott halkan a galonya vize, régi emlékek kóvályogtak benne, és egy mélyre eltemetett név, Natu. Aztán lassan megindult az Ulmu felé. Lassan és óvatosan haladt, mint aki attól fél, hogy idegennel találkozik. Az Ulmu poján fölött sokáig állt a gerincen és fülelt, de csönd volt. Mélységes csönd. Nem hallatszott nyáj kolompja sehol. Vigyázva ment a tisztás széléig, és egy szélső bükkfa törzséhez lapulva újra megállt. Mozdulatlanul és halottan terpeszkedett a tisztás. A sztinaház körül magasan nőtt a fű, a karám elhagyottan ásított, és fönt a tetőn sötéten merett föl a kereszt az égre. Jó ideig állt ott, és valahogy olyan volt, mintha egy régi, elmohásodott sír előtt állott volna, amelyről már az emberek is megfeledkeztek. Aztán lassan keresztül ment a tisztáson. A magasra nőtt fű halk zizegéssel hajlott el a lépések alatt, és megcsiklandozta a lábzárait. Leült a sztinaház küszöbére, ahol valamikor az öreg Sándru ült mindig. A botot maga mellé támasztotta és ült, és nézte a gazdátlan tisztást és az erdőt, és valami különös szomorúságot érzett. Valami magányosságot. Olyan volt, mintha azért jött volna ide, hogy beszéljen valakivel és embereket lásson, akik akkor is itt voltak. És nem talált senkit. Üres sztinaházat, elhagyott karámat. Talán meghaltak már mind az emberek, akik akkor éltek. Hát igazán egyedül maradtam. Egészen egyedül. A nap lassan haladt fölfele az égen. A tisztás alsó csücskére kijött egy őz, legelt, ivott a forrásból, és visszament az erdőbe. Az asszony pedig ült. Szeméből szivárogtak a könnyek, és nem értette, hogy miért. Egyszerre csak mozgás támadt valahol. Hangok, emberek jöttek lentről, vállukon kasza csillogott. A tisztás szélén megálltak, és fenni kezdték a kaszákat. Idegenül, szinte fájva csengett a fenkő hangja végig az elhagyott tisztáson. Az asszony csak állt, később az egyik ember összeszedte a többiek batyuját, és odajött a házhoz. Meglátta az asszonyt, arcán csodálkozás volt. Adjon Isten, mondta, amikor odaért. Adjon Isten, bólintott az asszony. Az ember letette a batyukat a ház mellé, aztán csak állt mellettük, és bizalmatlanul nézegette az asszony. Jó széna van, kezdte. Látom. Jó nyár ez. Nem vagy ide való, ugye? De. Honnan? Az erdőből. Az ember elmeresztette a szemét erre. Micsoda erdőből? Az erdőből. Én vagyok a boszorkány. Nem hallottad még a híremet? Az ember bambán elvigyorodott. Mondjam meg a jövendődet. Akinek én halált mondok, az meghal. Aki engem megcsókol, az is meghal. Mindenki meghal, aki a közelembe kerül. Mondjam meg a jövendődet. Az ember arca kivörösödött a zavartól, nem tudta nevessene, vagy komolyan vegye a beszédet. Pöffent el újra. Egyéb nem jött ki a száján. De szeme majdnem ilyetten nézte a küszöbön kuggoló, rongyos gúnyájú, borzas, aranyhajú, különös asszonyt. Miért gondolod, hogy beteg a feleséged? Kérdezte hirtelen az asszony, és zöld szeme szinte szúrt, ahogy az emberre tekintett. Nincs annak semmi baja, ne idd neki. Nem fáj a dereka, csak ha te vagy vele, akkor... De most egy legény öleli a derekát, egy fehér arcú legény, akinek még a bajusza se nős, ilyenkor nincs semmi baja. Na, védj egy karót inkább. Az ember arca döbbentre változott. Miket beszélsz? Hörögte rekedten. Honnan tudod ezt? Az asszony fölkacagott. Boszorkán vagyok. Nem mondtam már. Mondjam meg azt is, hogy ott hagy az asszonyod, és magad maradsz a házba. És mondjam meg azt is, hogy még visszatér hozzád, de akkor már igazán beteg lesz, és te fogod eltemetni. És sírni fogsz a koporsója mellett, pedig azelőtt kiköptél a megfordult fejedben a neve. Bolond vagy, mordult föl gorombán az ember. Mit keresel itt? Azt mondd meg inkább. Az asszony tűnődő szemmel nézte az embert, és lassan megcsóválta a fejét. Furcsák vagytok mind, akik odalent éltek. Igazán furcsák. Megesküsztök a hazugságra, és az igazságtól haragra keltek. Szerencsétlenek vagytok, és furcsák. Azt mondd meg, mit keresel itt? Az ember hangja fenyegető lett. Mit keresek itt? És te mit keresel itt? Mindnyájan keresünk valamit, ember. Régi nyomokat talán, amiket elfújt a szél. Régi szavakat talán, amiket elmosott a víz. Valamikor egy öreg ember lakott nyaranta ebben a házban, de elmosta az eső és elfújta a szél. Az ember megenyhülten nézett rá, szinte részvét volt a szemében. Az öreg Sándorra gondolsz, jó asszony? Úgy nevezték, igen, de nem mindegy az, miképpen neveznek valakit. Múlt télen meghalt az öreg. Fiai szerte szélettek a nyájakkal, és nem járnak erre többet. A község bérli azóta ezt a tisztást kaszállónak, a kegyelmes bárótól. Az asszony feje lehajlott. Hallgatta a szavakat, és bólogatott hozzájuk. Hát ezért, mondotta halkan, hát ezért. Látod, milyen fekete a fű, s a fák is, mint a halottak kereken, és a karám, mint a halott ember szája, amikor tátva marad. Látod, Nem értettem, hogy miért ilyen itt minden, de most már értem. Az öreg Sándru járt itt, és kereste a juhait. Az ember nyelt egyet, és közelebb lépett. Jó asszony, kezdte, és a hangja csupa részvét volt és tisztelet. Az asszony fölkapta a fejét. Miért mondott nekem azt, hogy jó asszony? Azt hiszed, elment az etem, és bolond vagyok, akit tisztelni kell. Mondtam már, ember, hogy boszorkány vagyok, akivel a halál jár egy csapáson. Ne gyere a közelembe, ha jót akarsz. Fölpattant a küszöbről, és megmarkolta a fal mellé támasztott hosszú hegymászó botot. Hangja suttogott, de olyan volt mégis, mintha eleven parás hullott volna belőle, mely sisteregve perzselt föl mindent maga körül. Ha azt akarod, hogy a te nyomodban is fekete fű nőjön, mint itt? Nézd, ilyen feketék ezek a füvek, csak azért, mert valamikor jó volt nekem itt, és kedves volt ülnöm ennek a háznak a küszöbén. És aki kedves volt nekem, az meghalt, és aki jó volt hozzám, az meghalt. És fekete füvek nőnek mögöttem mindenütt. Kaszáljátok csak le a fekete füveket, de ne etessétek meg a szénát, hanem égessétek el, mert halál van a fekete füvekben, amik az én nyomomban nőnek. Az ember csak állt, és rémülten bámult az asszonyra, akinek a szájából sisseregve hullottak ki az elsuttogott szavak, akinek a szeméből valami rettenetes, keserű fájdalom sütött elő, olyan, hogy az ember csontjai megvacogtak tőle. Aztán az asszony még állt ott egy pillanatig némán, lehajtott fejjel, rongyosan, és nagyon-nagyon fáradt tartással. Majd lassan megmozdult, nem nézett többet az emberre, csak még egyszer visszanézett az elhagyott Stinaházra, aztán a karámra, és lassú léptekkel elindult az erdő felé. Ment, ment. És a megdöbbent ember úgy látta, mintha a nyomában valóban megfeketettek volna a füvek és a virágok, s amerre elment, árnyékba borult a tisztás. Csak hosszú, borzolt haja villogott elő ebből az árnyékból, és olyan színe volt, mintha nem is haj lett volna, hanem valami kísérteties sápat láng, amint ott mozgott, egyre távolodva az erdők között, akár csak a lidérces tüzek régi mesékben. Az ember keresztet vetett, és sietve ment vissza a társaihoz. Azon az éjszakán nem mertek a kaszások az elhagyott házban aludni. A tisztás sarkában gyújtottak nagy tüzet, ott, ahol a kaszálást elkezdték, és kettesben virrasztottak, fölváltva mellette, hogy el ne aludjék. A virrasztók babonás régi dolgokról meséltek egymásnak, és olykor keresztet vetettek, és olykor elmormoltak egy-egy imát is, hogy ments meg, Uram, minket a gonosztól. És szemük ideges rebbenéssel fürkészte folytonosan a sötétséget, amerre az ócska Stinaház körvonalai látszottak babonás magányossággal a csillagporos néma éjszakában. De az asszony akkor már messze volt. Délre elérte a Cégérpolyán, és délután már a bradoleci pásztoroknak kínált egy kötényre való frissen fogott halat. Azok jó szívvel megvették tőle. Látták, hogy egy szerencsétlen asszonnyal van dolguk, akinek az esze sincsen egészen a helyén, és ehhez illő tisztelettel is beszéltek vele. Megvendégelték zsendicével, friss puliszkával, batyut kötöttek neki egy ócska kendőből, megtöltötték sajttal, ordával, máléval. Marasztották éjszakára is, de az asszony egyre azt hajtogatta, hogy a moldovánkára kell még elérjen estig, mert ott van valakie, akit keres. Furcsa volt a beszédje. Egyszer azt lehetett volna hinni, hogy az ura van fönt a moldovánkán, másszor meg a gyermekéről beszélt. Aztán olyasmit is mondott, hogy az ördöggel van találkozása fönt a moldovánkán. Furcsákat mondott. A pásztorok néha összenéztek a háta meget, és sajnálkozva legyintkedtek egymásnak. És mindegyik tömött még a batyuba valamit, amikor elindult tőlük, ezeket mondta. Ti jó emberek vagytok. Azt hiszitek, elment az eszem? Nem, jó emberek. Nem az én eszem ment el. Valami más ment el erről a világról. De hogy mi az, azt nem tudja már egyikünk se. A pásztorok hallgatták, lehajtották a fejüket, és nem nevettek. A kutyák sem ugatták meg, sem amikor jött, sem amikor elment. Lassan haladt tovább a plájon, mint akinek nem sietős az útja. Olykor lehajolt, és letépett egy-egy virágot is, és a hajába tűzte, és az egyik pakorár esküdött, hogy egy nagy fehér pillangó ült a vállán, és nem szállt el onnan akkor sem, amikor bement a fák közé. Napnyugta után ért a moldovánka fölé. A gerincen megállt, és hallgatózott. Aztán meghallotta egy fejsze hangját, és egy mélyhangú kolomb is megszólalt egyszerre. Tudta, hogy megérkezett. Ott van valahol alapján a tisztás, és a tisztáson az ökörcsorda, és az ökörcsorda mellett az ember, akit Juonnak hívnak. Talán éppen az, akinek a fejszéje szólott az előbb. Szinte látta maga előtt, ahogy ottan áll az ökörcsorda mellett, egy nagy, széles, fekete ábrázatú ember. Fekete szakálla van, és borzas, fekete bajusza. A szeme is fekete, és apró. És a nézése olyan, mint az ördögé. Szőrös a keze, és a homloka alacsony, és gonosz. Nagy a szája, és csak csúnya szavak jönnek ki rajta. Káromkodások, durvaságok. A kutyája behúzott farokkal lapul, és az állatok eliramodnak előle. Ilyen ember lehet csak, ilyen, aki ezt tudta tenni, amit ez az ember tett. Saját fejszéjével verem szét a fejét, gondolta. És vadszomjúságot érzett, hogy vért lásson, sok vért, csontok ropogását hallja, hörgést, vérbefulladót. Hogy lássa a rémülettől kidülledni a szemeit, annak az embernek eltorzult arcát. Vad kegyetlen izgalom forrósította át. Szeretett volna sikoltva lerohanni az erdőn keresztül oda a tisztásra, és 10 körmével válni ki annak az embernek a szívét, beletépni az eleven húsába, hogy fájjon, ordítson, és kegyelemért könyörögjön, hogy halál ordítását visszhangozzák az erdők kereken. Csak most érezte igazán, hogy mennyire gyűlöli azt az embert, azt a gonosz, kegyetlen, vad, fekete embert, aki meg tudta tenni azt, aki nem is ember már, hanem maga az eleven gonoszság, maga az ördög. Lihegett a bosszú gondolatától. Ötlei görcsösen összeszorultak, körmei belevésődtek a tenyerébe. Te vagy a nagy bosszú álló, jutottak eszébe a cigányasszony szavai, azon a régi napon ott a sötét cigányputriban. Akkor nem értette meg ezeket a szavakat. Akkor még távoliak voltak és idegenek. De most? De ma? Igen, gondolta és megszegte fejét, és az öklét megrázta le a tisztás felé. Igen, én vagyok a nagy bosszú álló, és rettenetes lesz az a bosszú, amit magammal hordozok. Mint a vadászó vadmacska, úgy osont lefele az erdőn, mesztelenül. A fák között már szürkület volt. Egy nagy madár verdesve kelt szárnyra valahol. Árnyak surrantak a sűrűben, a forrásnál érte el a tisztást. Halkan csörgött a víz, de a hangja ideges volt, lázító, feszült. Följebb látszott a hatalmas karám. Mozdulatlanul álltak benne a nagyszarvú fehér ökrök, akárha kőből faragták volna ki őket. A karám mellett kunyhó. Nyersen összerótt alacsony menedék eső és szél elől olyan ember számára, aki csak néhány hétre jön föl a csordával, és aztán elmegy megint. A kunyhó előtt nagy, fehér kutya, és fölötte az égen sáfadtan és dideregve az első csillag, a pásztor csillag, ahogy nevezik a népek. Az asszony egy pillanatig állt ott, és nézte ezt a képet. Mintha mélyen magába akarná vésni minden vonalát, hogy örökre emlékezni tudjon Rea és erre az estére. Aztán kilépett az erdőből, és megindult föl a kunyhóhoz. Lassan ment, és mereven nézte a nagy fehér kutyát, amelyik ott hevert a kunyhó nyílása előtt. A kutya megmozdult, idegesen kapta fel a fejét, és körülnézett. Meglátta az asszonyt. Fülei kihegyeződtek, de nem ugatott, csak fölült és bámult a közeledőre. És akkor egyszerre télinkó hang szállt föl a kunyhó belsejéből, egészen lágy és könnyű hang volt, mintha egy kis puhatollú aranysárga madár szállt volna ki belőle, és verdesve indult volna szállást keresni a csillagok alatt. Az asszony megtorpant, és figyelte a hangot. Bánatos volt, és mégis könnyű. Tiszta, és mégis titoktól fátyolos. Ez nem a fekete ember, gondolta. Ez a pakurár lehet. Valami egészen fiatal legény. Kékszemű, s még bajusztalan. Az arca olyan, mint a tej. A fekete ember talán nem is hallja, nincs is füle hozzá, biztosan. Összeszedte magát, és tovább ment. Hanem a tilinkó szólt tovább. Néha cifrán, kacskaringosan, majd lágyan elnyújtva, mintha láthatatlan bánat festené feketére a hangokat. És szállt a dallam ki a kunyhóból. Szerte oszlott a tisztás fölött, a karámban mozdulattanul álló ökrök fölött, a néma erdők fölött ezer kis láthatatlan, puha, szálló és ellepett mindent, mint valami csillogó, puha pókháló. Igen, varázslat volt. Varázslat volt a hangjában, érezte az asszony. Valami szép és békés varázslat. Egy legénynek a szíve sóhajtott ott bele az estébe a tilinkón át. Egy legényé, aki még szinte gyermek, és az asszony szinte látta maga előtt, ahogy ott ül a sötét kunyhóban egyedül, és fújja a tilinkót a gyermekarcú legény, és valamire gondol, ami szép. Elmosolyodott, annyira érezte a legény szívét a tilinkó hullámzó hangján át. A gonosz fekete ember bizonyára elment valahová, gondolta. A legény egyedül van, és azért mer arra gondolni, ami szép. és örvendett, hogy egyedül találja a legényt, aki tilinkózik. A kutya föl se mordult, amikor elment mellette, csak nézte kíváncsi sárga szemekkel. A kunyhó nyílása előtt megállt. Benn sötét volt és bundaszag, és a sötétből tisztán és könnyedén omlottak elő az édesbús hangok. Előbbre lépett, már ott állt a kunyhó nyílásában, és keze megfogódzott a tetőtartó nyers fenyőrútban. Jószagú szurok tapadt a kezéhez. Hirtelen elhallgatott bent a télinkó, egy pillanatig mély siket csönd lett. Aztán az asszony megszólalt halkan, adj Isten legény, ha miért hagyod abba? Szépen tudsz, nagyon. Adjon Isten leány, felelte bentről egy kellemes férfiang, de mégse olyan fiatal csengésű, mint ahogy várta. Hát gyere beljebb! Mégse sem nincs ugyan, de jó emberek a sötétben sem félnek. Egyedül vagy? Kérdezte, és körülnézett a kunyhóban. Szeme kezdte megszokni a sötétséget, oldalt a bejárat mellett néhány eszközt látott heverni, hátrébb egy földre fektetett bunda puha körvonalai látszottak, és mellette egy ember. Egyedül. Az asszony beljebb lépett. Na gyere, ülj ide le! Ide a bundára! Ettél? Igen. Feleltes leült a bundára. Különben is van nálam ennivaló. Hát mit keresel itt fönt? Egyedül vagy? Egy embert keresek. De csinál tovább. Micsodát? Amit az előbb. A furujával. Meg amit érzel hozzá. Hogyan? A férfi hangja zavart volt, szinte szégyenkezi. Nem, nem. Nagyon szép volt igazán. Amit éreztél meg, ahogyan elmondtad. Hogyan? Csak úgy unalmamban, tudod. Elakadt a beszéd. Valahogy megnehezült közöttük a csend. A férfi tépte föl újra. Merről jössz? És ki az, akit keresel? Errefelé nem igen vannak emberek, csak arra lejjebb. Az asszony hangja elszomorodott. Egy csúnya fekete embert keresek, tudod? Olyan gonosz szeműt, gonosz homlokút, rettentő gonoszat és csúnyát, de beszéljünk másról. Itt lakik valami jón a piperikra. Itt. Akkor jó. És most télinkózz tovább, mert fáradt vagyok, és szeretnék aludni. És itt melletted jó. Tied ez a bunda, legény. Ennyi. Betakarózhatsz vele, nekem nem kell. Meleg az éjszaka. Meleg. Télinkózz hát, én majd megálmodom, hogy mire gondolsz. Aztán elhebert a bundán. Végig nyújtózott rajta, és az egyik végét magára húzta. Egy ideig csönd volt. Aztán a férfi télinkózni kezdett megint, eleinte halkan és félénken rebbentek a hangok. De aztán egyre tisztábbak lettek, és egyre szárnyalóbbak. Bátran és vidáman szálltak ki a csillagos éjszakába, néha hirtelen megszomorodtak, elhalkultak, aztán trillázva felszabadultak megint. És az éjszaka megtelt hangokkal a csillagok muzsikát permeteztek, és áhítatba merülve hallgattak kereken az erdők. Aztán reggel lett. Az asszony fölnyitotta a szemeit, és érezte, hogy egyedül van. Az első, amit meglátott, a napfény sárga csíkja volt, ahogy a félig nyitva hagyott ajtón át beragyogott a konyhóba. Néhány pillanatig még úgy maradt mozdulattanul fekve az idegen bundán. Valami különösen szép békesség volt abban a reggelben. A levegő friss volt és üde, mintha akkor lépett volna ki a fenyvesek fürdőjéből. Valahol egy örvös galamb bógott. Aztán fölült és körülnézett a kunyhóban. Szép rendben álltak a holmik egymás mellett, a sarokban, meg a polcon, meg az ajtó melletti szögre akasztva. Egyszerű dolgok, amikre egy havasi pásztorembernek szüksége lehet. Keresett a szemével valamit, ami azé az emberé lehetne. Azé a gonosz, fekete emberé. Valamit, ami gonosz és fekete. De nem volt olyasmi a kunyhóban. Csak egyszerű és tiszta dolgok voltak ott, érezte, hogy azok a tilinkós emberhez tartoznak. Fölkelt és kilépett a küszöbre. Tárt kapuval szellőzködött a karán, az ég kék volt és tiszta, a legelő üres és harmatos még, és a harmaton látszott a széles csapás, amerre a gulya elment, és ez a sötétzöld csapás egészen a fenyvesig vezetett, és ott eltűnt az erdőben. Egyedül vagyok, gondolta, és érezte is, hogy egyedül van. Semmiféle gonoszság nem lapult a közelben. Árnyéktalan volt a reggel, a rossz ember tehát nem jött még haza. Jó érzés volt így egyedül lenni valakinek a kunyhója előtt, aki tiszta és egyszerű és tilinkózik. Hogyan is férnek meg együtt, tűnődött. Ketten, magukban a gulya mellett, egy jó és egy rossz. Nyújtózott, aztán lassú léptekkel lement a forráshoz. A harmatos fű puhán simult talpai alá. A forrás körül moha volt, rugalmas vastag szőnyeg, és néhány vén fenyőfa állt. Zuzmó szakál csüngött az ágaikról, és az egyiknek a hegyén egy kis tarkatollú harkály ült, és nézte a napot. A víz tiszta volt és éles, megmozdította testében a vért. Lesúrolta magát, aztán lehevert száradni a mohára. Szellő sem járt. A langyos levegőben csak egy álmos dongó szállt valahol. Lent a szekuvölgye átlátszó kék párákat lehelt. Egy ideig azt a kis jelentéktelen kék virágocskát nézte, amelyik onnan bújt elő a moha közül. Egészen jelentéktelen volt, még észrevenni is alig lehetett. Pedig sok kis kék tölcsér fityegett rajta. Egészen aprók, tiszta világos kékek, olyanok, mint az égbolt nyáron, amikor tele van napsugárral. Milyen szép, gondolta. És az ember nem is látja meg. Elmegy mellette, rálép. Mennyi sok szép dologgal van tele a világ. A moha is milyen szép. Mint egy sűrű, nagy erdő, különös alakú fákkal. Aztán meglátott a moha között egy hangyát. Kicsike kis sárga hangya volt, és egy hatalmas, nagy fenyőtűt cipelt, elakadt vele, kínlódott. Ó, hát vajon hova viszi? Milyen nagy akarat van benne, mennyi sok akarat van a világon, lent és fönt és mindenütt. Sokféle össze-vissza nyüzsgő akarat, ami mind előbbre visz valamit. De miért és hova, ki tudja azt? Mi hangú kolompra riadt. Nagy fehér ökrök jöttek ki az erdőből, és lassú, komoly léptekkel ereszkedtek alá a vízhez. Egy széles szarvú nagy állat nyakán minden lépésnél megszólalt a kolomb. Mire a gulya odaért, fölöltözött. Az ökrök ellepték a vájukat, fekete orrukat belelógatták a vízbe, és némán ittak. Mögöttük a dombon egy ember állt botra támaszkodva, kíváncsian nézett föl hozzá, és szeme még egy másikat is keresett, de hiába csak ez az egy volt. A kunyhónál találkoztak össze később. Az ökrök elszéledve legeltek a tisztáson, némelyik lefeküdt az árnyékba és békésen kérődzött. A nagy fehér kutya elnyúlva aludt a kunyhó sarkánál. Az ember a küszöbön ült és evett. Bicskával szelte a szalonnát és a kenyeret. Kerekfejű, tömzsi ember volt. Rövidre nyírt haja sörtés, és már kopaszodó. Arca egészségtől duzzadó piros. Szeme kék és vidám. Ette a szalonnát, és elgondolkozva nézett az asszonyra, ahogy az lassú léptekkel följött hozzá a kunyhóhoz. Adjon Isten! Adjon Isten, leány! A gyere! Láss hozzá! Az ember helyet csinált maga mellett a küszöbön. Az asszony csak állt előtte és nézte. Kíváncsian, fürkészve. Az embert zavarba hozta ez a nézés. Hát mit nézel rajtam? Gyere és egyél! Az asszony szótlanul leült melléje. Ettek. Csak az állkapcsuk mozgott, szájuk őrölte az ételt, aztán az ember fölkelt, bement a korsóért, ivott, és oda nyújtotta az asszonynak is. Ha nem tudnám, hogy te tilinkóztál az éjszaka, nem hinném el, mondotta halkan az asszony, amikor visszaadta a korsót. Az ember morgott valamit, és visszatette a korsót az árnyékba. Aztán megállt az asszony mellett a küszöbön, az még mindig ült, és belebámult a fenyvesekbe. A piperikről való jónt keresed? Igen. Hát én vagyok az. Az asszony nem mozdult. Tovább nézte a fenyveseket, csak a hangja felelt fáradtan. Tudom. Aztán sokáig nem szólott egyikük sem. Az ember állt az ajtófélfának támaszkodva, az asszony ült a küszöbön, és messzire néztek mind a ketten. Ismered a komárnyikot? Kérdezte hirtelen az asszony, és fölnézett rá. Az ember ott az ajtóban megrezzent. Igen, vagyis hallottam róla, valahol ott görgény fölött van, ugye? Jártál ott? Nem. Egy pillanatig csönd volt, hosszúfülű, lapuló csönd, aztán megszólalt az asszony halkan, de keményen. Hazudsz, jön a piperikről. Az ember megrázkódott ott az ajtóban, és elvörösödött. Egy pillanatig úgy állt ott az asszony fölött, mintha rá akarna ugrani, de az asszony nem is nézett rá. Messzire nézett. Aztán az ember lehajtotta a fejét és sóhajtott. Igazad van. Várj, elmondok mindent. Leült a küszöbre. Egészen közel az asszony mellé. Két könyökét föltámasztotta a térdeire, arcát két tenyerébe fogta, és szeme lemerett a lába elé a földre. Látod, így volt ez. Apám bíró volt, gonoszságokat művelt és leégett a háza. Vagyonát elvitték az ügyvédek és a pálinka. Anyám kiköltözött velünk gyermekekkel a Piperikre, akkor építettük a házat ott. Anyám építette egymaga, és mi segítettünk neki. Én 10 éves voltam akkor, bátyám 12, öcsém 7. Ennyien voltunk, s anyám. Úgy dolgozott érettünk, ahogy még embert nem láttam dolgozni soha. Éjjel és nappal. Éjjel és nappal, éjjel és nappal. Semmi se volt igen nehéz neki, semmi se volt igen fárasztó neki. Érettünk dolgozott. Fát döntött, mint a férfiak. Szántott, vetett, boronált, ásott, és köveket görgetett el a földünkről, hogy több zab teremhessen, több pénzt lehessen belőle csinálni, és a pénzzel oskolába lehessen küldeni a bátyámat. Urat akart csinálni belőle minden áron, hogy legalább egy közülünk úr lehessen, mondotta mindig, és úgy élhessen, mint az urak. Apám már nem élt abban az évben, amikor bátyám városba került. Oskolába vitte be anyám. Aztán hazajött, és olyan volt, mintha megfiatalodott volna. Ragyogott a szeme, és a keze egy percre sem állt meg a munkában. Én a község disznóihoz szegődtem el, öcsém meg otthon maradt segíteni. Bátyám néha hazajött, ült egy keveset nálunk, aztán visszament megint a városba. Más ruhát viselt, mint mi. Nem dolgozott velünk, anyánknak se segített, otthon csak jött, ment, evett, aludt, aztán pénzt kért, és elment. Anyánk ilyenkor boldog volt, még a föld alól is pénzt kapart elő, és úgy nézett bátyámra, mint ahogy a papra néz az ember. Néhány év telt el így, bátyám egyre ritkábban jött haza, és ha jött, egyre több pénz kellett neki. Anyám leszerződtette öcsémet a dédai kőfejtőkhöz, ott dolgozott, hétfőtől szombat estig néhány hónapon át, amikor egyszer leszakadt rá egy szikla, és agyon sújtotta. Mikor anyámnak hírül adtuk, nagyon megijedett. Nem sírt, de nagyon elrémült, és azt mondta, hogy most mi lesz a pénzzel, amit bátyádnak ígértünk Mihály napra. Én a községhez voltam elszegődve, nem állhattam öcsém helyére, hogy meglegyen a pénz. Hát elment anyám, és beállt ő dédán a kőfejtőkhöz. 2 nappal Szent Mihály előtt reá omlott a görgeteg. Kiásták alól a kórházba is vitték, de a szeme világát elvette örökre a kőpor. Mikor újra haza került, kéznél vezettük, mert nem látott semmit. De bátyám megkapta a pénzt, még többet is, mert kárpótlást fizetett a kőfejtő anyámnak a balesetért. Ettől kezdve nagyon nehéz lett nálunk az élet. Anyám ott élt egyedül vakon a házban, éppen hogy élt, de már az ételt én főztem meg este, mikor a kondától hazajöttem, előre egy egész napra. Fát vágtam éjszaka neki, ezt azt megcsináltam, ahogy lehetett, de nehéz volt nekem is, neki is. Tavaszig nem láttuk bátyámat, aztán egy napon megjött. Megnézte anyánkat, aztán kijött hozzám a disznó legelőhöz. Te, mondotta, anyánk igazán nem lát? Nem. Akkor dolgozni se tud? Nem.
akkor pénzet egy sincs. Nincs.
Az baj. Kérdeztem tőle, hogy miért olyan nagyba, hiszen annyi sok éven keresztül mind tanult, hogy most már megélhetne bátran a tudományából. Hát, megmondom neked, az igazat mondotta, bátyám, én nem tanultam semmit. Hát, mit csináltál ott a városban? Kereskedő lettem, s megházasodtam.